Kedves testvéreim, sok-sok szeretettel köszöntelek benneteket. Ahogy ezt már megszokhattátok, a fiataloké, a gyermekeké az elsőbség. És már azt is hallottátok tőlem, hogy gyermekekhez szólni sokkal nehezebb, mint prédikálni, mert hogy az ember óvatatlanul is beletéved olyan gondolati területbe, amivel a gyerekek vagy mi keveset tudnak kezdeni, és éppen ezért itt minden mondatot előzetesen át kell gondolni, át kell szűrni, és fel kell vetni mindegyikkel összefüggésben, hogy vajon a gyermekeket megértik-e. Gyerekek, kérdeznék valamit tőletek, hogy az én helyzetem is egy kicsit könnyebbé váljon. Kit szerettek legjobban? Kit szerettek legjobban ezen a világon? Na? Én tudom a választ, hogyha mondjuk visszapörgetem, na mondja csak. Kit? Na, jelentkeztél, mondja csak. Ha?
A kutyámat
is. Ez a sorrendhez kötött? Na jó. De a lényeg, hogy azért az anyuka is benne volt. Biztos, hogy több időt vagy a kutyussal, talán azért lehet. Pont én is erre gondoltam, és hogy visszapergettem az idő kerekét, és próbáltam arra a kérdésre választ keresni magamban is, hogy vajon az én életemben a dolgok alakulását mennyiben befolyásolta az én anyukám iránti szeretet, illetőleg ez befolyásolta, és arra gondoltam, hogy valóban az én gyerekkoromban a legfontosabb befolyásoló tényező az én anyukám szerepe és jelenléte, és az iránta érzett szeretet volt. Elvitt az óvodába, én ott bőgtem, fél napig sem tudtak ott megtartani, mert hiányzott az anyukám. Mert anyukám ugye értem jött, hazavitt, és inkább sok egyéb tevékenysége mellett odafigyelt rám, de nem engedett az óvodából, én rosszul érzem magam. Első években, mondjuk az első iskolai években, elsőben, másodikban elkísért az iskolába, értem jött, és ez nekem biztonságérzetet nyújtott. Aztán a későbbiekben, nem sokkal később, egyszer csak súlyosan megbetegedett, és akkor én gyermek fejjel is érzékeltem azt, hogy itt valami nagyon komoly dolog történik, és gyerek fejjel is rá kellett döbbenjek arra, hogy esetleg az anyukámat elveszthetem. És ettől ez a kapcsolat még szorosabbá vált. Még inkább értékeltem a szeretetét, olyannyira, hogy nagyon szerény körülmények között laktunk, szobakonyhánk volt csak, nem volt benne se fürdőszoba, se vécé, még csak sufni sem, ahol a tüzelőt lehetett volna tárolni, úgyhogy nekem heti rendszerességgel, kis vékony gyerek voltam, heti rendszerességgel kellett elmennem a tükerhez, így hívták, ahol a tüzelőt árusították, és télen szánkon húztam haza, és amikor mondjuk nem volt hó, akkor pedig kis vékony, kis csontos vállaimon vittem haza a német briketet, és tudjátok, az olyan csúnya, olyan, mint a fa, ilyen türemkedései vannak, és úgy nyomta a csontomat, hogy rossz volt érezni. Alig vártam, hogy hazaérek, letenni nem mertem, mert nem tudtam volna újra fölvenni. Aztán anyukám bedolgozó volt, és szőnyegszövéssel foglalkozott. Én vittem föl a várba, dísztérre a szőnyeget, mert nehéz volt. Szóval mindezt azért, mert nem akartam, hogy az anyukám szenvedjen, és nem akartam, hogy a súlyos terhek, fizikai terhek alatt az állapota rosszabbra forduljon. Aztán korábban elmondtam nektek, hogy itt a gyülekezetbe is elvittek, ahol én imádkoztam nagyon, úgyhogy időnként felfel zokogtam, mert akkor tudtam meg, hogy anyukám beteg. Szóval azt határozta meg az én egész életemet az anyukámhoz való viszonyomban, hogy az én anyukám szeret engem, és nagyon-nagyon kötődök hozzá, és nekem nagyon fontos, mindenkinél fontosabb ebben az életben. Még egy iskolai alkalomra is emlékszem, akkor már jártam sportolni, és nem nagyon értem rá tanulni, és éppen Archimédesz törvényét kellett reprodukálni az iskolában, tehát feleléskor, és mindenki tudja, majd ti is tudni fogjátok. Hát nem tanultam, kihívott a tanár, elmondtam, ott kiderült, hogy a gázokra is kiterjeszthető. Aztán miatt a helyemre mentem volna, kérdezte, hogy készültem, hát mondtam, hogy nem. A felajánlott hármas így egyesre változott, következő órán is kihívott. Mondtam, tanár úr, nem emlékszik, hát a múlt órán. még egy egyes. Na, akkor aztán jó, beijedtem, de nem azért, hogy megbukom, hanem ha megbukom, akkor anyukámnak szomorúságot jelent ez. És ezt végképp el akartam kerülni, úgyhogy összeszedtem magam, és év végén 5-ösöm volt fizikából. Meg kellett tanulnom a másodikos anyagot is, mert nem értettem az összefüggéseket, de mindezt azért, mert én az anyukámnak örömet akartam szerezni, és azt akartam, hogy ne csalódjon bennem, és ne legyen szomorú. És a Bibliában érdekes módon, vagy talán nem is annyira érdekes módon van egy Biblia szöveg, és ezt a szíves figyelmetekbe ajánlanám, majd anyu vagy apu segítségével megtanuljátok kívülről. Ézsaiás könyvében találjátok a 49. fejezetben, ahol egy kérdés formájában így hangzik. Hát elfelejtkezheti ki az anya gyermekéről, hogy ne könyörüljön méhe fián, és ha elfelejtkeznének is ezek, én te rólad el nem feledkezem. Azt mondja itt a Bibliában a Jóisten, hogy még a mi édesanyánk szereteténél is jobban szeret bennünket. És ha bekövetkezne az a természetellenes dolog, hogy az édesanyánk elfelejtkezne rólunk, az Isten akkor sem. És talán még egy dolgot hadd mondjak el ezek összefoglalásaként, hogy a mi édesanyánk mennyire szívén viseli a sorsunkat, amikor én már olyan 20-21 éves lehettem, már nem jártam gyülekezetbe, hogy a gyerek fejjel még engem lehetett kényszeríteni, később már kísérletet se tettek rá. Egyszer csak az én édesanyám valamilyen keresetlen kis fél mondatával utalt arra, hogy Jézus Krisztus nem sokára visszajön. És akkor olyan mély gondolatok ébredtek bennem, hogy igen, hát ha Isten létezik, és én azt itt vallottam, még az iskolában is imádkoztam azért, hogy csak a teremtés-evolúció kérdés előne kerüljön, mert én az evolúció mellett még egy felelés szintjén sem akarok hitet tenni, de úgy nem nagyon érdekelt a dolog, nem foglalkoztam vele. És akkor, hogy az édesanyámnak ebből a mély szívből fakadó, értem aggódó mondatából, ugye a Jóisten irántam táplált szeretetét éreztem ki, és eldöntöttem, hogy szombaton már megyek a gyülekezetbe. Aztán attól kezdve itt vagyok. Úgyhogy ezeket csak azért mondtam el nektek, hogy legyen tudatos bennetek, hogy az anyukátok, a szüleitek nagyon szeretnek titeket, és ilyenkor, amikor még ilyen komoly bibliai dolgokról nem igazán tudtok gondolkodni, akkor figyeljetek oda az édesanyátok szeretetteljes megnyilatkozásaira, mert azok a Jóisten szeretetét képviselik az életetekben. És gondoljatok erre az ígére, hogy ha anyu el is felejtkezne rólatok, ami nem valószínű, a Jóisten akkor sem, mert a Jóisten szeretete messze-messze felülmúlja az édesanyánk szeretetét is. Na, hogy akkor most menjetek oda anyukához, ahol jól érzitek magatokat, közelükbe. Testvéreim, most, hogy az elmúlt nyáron meg annyi táborban kellett részt vennem, és egyik-másik tábori alkalom olyan volt, hogy megrendelésre kellett prédikálnom, tehát nem én találtam ki, hogy miről, hanem mondták, hogy ha jössz, akkor erről, és ez pedig olyan közvetett, kényszerítő erőként jelent meg, hogy most akkor arról gondolkodjak el, amit ilyen felkérés alapján képviselnem kell. És egy erdélyi tábori összejövetelen, ami életvitelünkről, ami megszentelődésünkről kellett volna beszélni, de kellett is. És akkor ugye elgondolkodtam, hogy vajon milyen ígét kellene alapígeként választani. És van egy íge Péter apostol második levelében, ott a harmadik fejezetben, ahol az apostol kérdés formájában gondolkodtatja el a hallgatóságát arról, hogy vajon milyen kell legyen egy keresztény ember. És ami számomra izgalmas volt, hát sokszor idéztem én magam is ezt az ígét már, de a szöveg környezetére lettem most figyelmes, és ezért olvasnám a szöveg környezetével együtt. Tehát Péter apostol második levelének harmadik fejezetéből, a 9. verstől. Az előző szakasz arról beszél, hogy az utolsó időben majd csúfolódók támadnak, akik a saját kívánságaik szerint járnak. Ezek kész akarva nem tudják, hogy ez a világ hogyan jött létre, nem akarnak tudomást venni az Isten teremtői mi voltáról, és utána vált, látszólag vált a gondolatmenetben, és a 9. verstől így olvasom. Nem késik el az ígérettel az Úr, mint némelyek késdelemnek tartják, hanem hosszantűr érettünk, nem akarván, hogy némelyek elvesszenek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson. A 11. verstől olvasom, mivel hogy azért mindezek felbomlanak, milyeneknek kell lennetek néktek szent életben és kegyességben, akik várjátok és sóvárogjátok az Isten napjának eljövetelét, amelyet az egek tűzbe borulva felbomlanak, és az elemek égve megolvadnak. Amikor a Bibliában kérdéseket olvasunk, általában a kérdésfelvetés az embert gondolkodásra sarkalja. Kérdeznek valamit, arra illik válaszolni, úgy önmagában lehet, hogy természetes gondolatmenet jegyében nem igazán tennénk fel magunkra kérdéseket, vagy gondolkodnánk el ezekről, de amikor a Szentírásban ilyen önvizsgálati kérdések hangzanak el, akkor az ember szükségszerűen belekényszerül abba, hogy erre megpróbáljon választ találni. A kérdésfelvetés kapcsán azt is érdemes átgondolni, hogy vajon kikhez szól itt az íge. Mi adventvároknak tekintjük magunkat, és hát becsülettel elmondanám nektek azt is, hogy az adventvárás nem minden esetben kapcsolódik ezzel a kérdéssel. Ahogy előbb is utaltam rá, a gyerekekhez intézett néhány gondolat jegyében, én adventista családban nőttem fel, és ami lakásunkban nagy volt a vendégjárás, jöttek a testvérek, és hát miről beszélnek az adventisták, jelekről beszéltek. Szóval én gyerek fejjel, tehát még 10 éves korom előtt is már hallottam arról, hogy majd különböző jelek válnak láthatókká, és ezek Jézus Krisztus közeli visszatérését jelzik majd. És nem egyszer, amikor ezekről a jelekről beszéltek, és én ezt a világban történő eseményekkel társítottam, akkor bennem szorongás keletkezett. Emlékszem egy konkrét alkalomra, február elején dörgött, villámlott, és én azt hittem, hogy itt a világ vége. És nagyon féltem, és azt hittem, és mondtam is biztos ígérgetés formájában anyukámnak, hogy most már biztos, hogy jó leszek, és nem lesz velem semmi baj, mert hogy féltem. Tehát nagyon sokszor a jelek megemlítése, vagy a végidő eseményének a képviselete nem igazán nyújt egyidejűleg magyarázatot és segítséget a hallgatóságnak arra, hogy ezekkel mit kezdjen. Lehet, hogy a félelem is egyfajta ösztönző erő, vagy az a belső szorongás, a bizonytalanság érzése, és hát ennek nyomása alatt aztán az ember, úgy, ahogy én is tettem, mentem a gyülekezetbe, mert tudtam, ha Isten van, akkor illene nekem is a dolgaimat rendezni vele, aztán a későbbiekben ez alakult, de vajon a mi üzenethirdetésünk, én magam is nem egyszer tartottam előadás sorozatot Jelenések könyvéről, Dániel könyvéről, és így most visszatekintve el kell mondjam, be kell ismerjem, hogy hiányérzettel, valószínűleg a hallgatók szívében és tudatában hiányérzettel párosult az, amit én képviseltem. Mert miközben a jelekről és Krisztus közeli visszatéréséről esett szó, akközben az előadások nem minden esetben nyújtottak fogódzó pontot és segítséget, a személyes életvitel alakítását tekintve. És ez az íge szakasz azért is tanulságos, mert miközben beszél az ég és a föld elmúlásáról, aközben személyes kérdésfelvetés formájában egzisztenciálissá teszi a jelek képviseletét is. Milyeneknek kell lennetek szent életben és kegyességben? Akik várjátok és sóvárogjátok, és itt kellene választ keresnünk arra a kérdésre, hogy vajon kikhez szól. Hát ahhoz nyilván nem szól, aki azt mondja, hogy halogatja az én uram a hazajövetelt. Lehet, hogy ezt nem meri közülünk így ilyen hitvallás formájában kimondani valaki, de az életformánk, az életvitelünk sugallhatja ezt, sugározhatja ezt. Az őskeresztények ennek a gondolatnak és ennek a várakozásnak a jegyében élték az életüket. Így köszöntek egymásnak, hogy jövel Uram Jézus, vagy Maranata, az Úr közel. Szóval ez a tudatukat, a gondolatvilágukat, a gondolkodásmódjukat alapvetően meghatározta, hogy ebben a világban a létünk ideglenes, és mi egy jobb után vágyakozunk az örökkévaló után, az el nem múló után, hogy az Isten készít nekünk várost, és abban lesz majd örök lakozásunk. Eszébe nem jutna egy igazán hívő embernek az a gondolat, vagy a gondolat talán igen, de hogy ő ezzel közösséget vállaljon a semmiképpen, hogy tudnék halogatja az Úr a visszajövetelt. Ugyanakkor ez a gondolatmenet, itt ez az igei szakasz azt mondja, hogy akik várjátok, és az eredetiben ez áll, akik siettetitek. És itt az a kérdés is felvetődik, hogy mivel lehet siettetni. A Bertalan Lajos utcai gyülekezetben nem erről prédikáltam, de ez a gondolat is előkerült, így a Krisztus visszatérése és a vizsgálati ítélet kérdésköre, és azt a gondolatot próbáltuk ott közös erővel egy ilyen interaktív jellegű alkalom jegyében tisztázni, hogy mikor lesz vége a vizsgálati ítéletnek. Gondolom, hogy sokak életérzésekként jelenik meg, hogy milyen jó, hogy még ott van benn Krisztus. Mert ha már kijön, akkor maradjon csak ott minél tovább. Mert hogy majd akkor mi még rendezzük a sorainkat, akkor majd még jobbak lehetünk akár. Vagy az Istennek lehetősége lesz majd a megkezdett jó dolgot a mi életünkben is előbbre segíteni. Szóval a siettetés és a sóvárvágyakozás az nem minden esetben kapcsolódik a nevünkben foglaltakkal. Na, visszatérve a felvetéshez, azt kérdeztem, hogy mikor lesz vége a vizsgálati ítéletnek. Ugye erre a hivatalos adventista válasz, hogy sem az napot, sem az órát nem tudjuk, hogy a főpap szentek szentjéből való kijövetelének a pillanatát sem tudta senki, éppen ezért ott kint imádságban, bőjtben, a Biblia így fogalmaz, magukat megsanyargatva töltötték el a várakozás idejét az izraeliták, és a hátsó sorban egy fiatal ember olyan félszeg módon, ahogy a kamaszkorból éppen kinövőben lévők szoktak megszólalni, azt a félhangon megfogalmazott választ mondta, akkor jön ki, ha már nem lesz dolga. És ez a legpontosabb válasz, nem? Mikor nem lesz dolga? Hát ha nem lesz bűnutánpótlás. Ha mindkét irányú folyamat célba ér, a gyógyulás folyamata is, és a megkeményedés folyamata is. Tehát a kérdésre a válasz, hogy mivel lehet siettetni, hát további kérdésfelvetéseket igényel. Ellen White nem egyszer fogalmaz így, hogy tűzzük a célunkat magasra. Mi ez a magas cél? Milyen magas célt kell elérni? Azt mondja a Biblia, hogy ez a fedhetetlenség. Az Isten király széke előtt fedhetetlenek, a szájukban nincsen álnokság nyelve, mert hogy az Istennek király széke előtt fedhetetlenek. Ez valami hihetetlen magasságot jelent. Jézus szavait szoktuk idézni, jön a világ fejedelme, én bennem nincsen semmi, és Ellen White ezt azzal tetézi, hogy ugyanezt kell tudják elmondani magukra azok, akik Krisztus visszatérésére várnak. Tehát mikor nem lesz bűnutánpótlás? Ha jön a világ fejedelme, és én bennem nincsen semmi. Ami nem azt jelenti, hogy a természetünk bűntelenné válik, hanem azt jelenti, hogy minden felismert bűnnel, az Isten erejébe, ösztönző hatalmába kapaszkodva a legmesszebb menőkig szembeszegülünk, azzal a közösséget nem vállalunk. Azt mondja a Szentírás, hogy az Isten megváltási terve nem kisebb célt tűz maga elé, mint azt, hogy mi az ő fia ábrázatához hasonlatosak legyünk. És akkor újra adódik a kérdésfelvetés, hogy Jézus milyen sikerrel, vagy milyen eredményességgel élte az életét, és ugyancsak Ellen White szavaira hivatkoznék, azt mondja, hogy Jézus soha egy gondolat erejéig nem engedett a kísértésnek. Hol követjük el a bűnt? A szívben. Ugye ez egy sokkal árnyaltabb és nehezebben megfogható kifejezés a Bibliában, mintsem, hogy anatómiailag a maga helyén kezeljük, ez a belső lényünk. A kísértés a természetünk felől jön, és erre a mi tudatvilágunkban adunk valamilyen választ. Vagy elutasítót, vagy egyetértőt. Ha egyetértőt adunk, akkor megfogan a bűn, ha elutasítót, akkor az ördög majd eltávozik egy bizonyos kísérletezési időszak után. Krisztus soha nem engedett. Tehát amikor mi arról beszélünk, hogy győzelmes életet élhetünk az Isten szeretetének ösztönző hatalma alatt, akkor ez az elérendő, és a Krisztus példaadása nyomán kimondhatóan elérhető cél. Jön a világ fejedelme, és én bennem nincsen semmije. A múltkoriakban talán emlékeztek még rá, idéztem az Efézusi levélből azt az ígét, amelyik arról szól, hogy nekünk érett férfiúságra a Krisztus teljességével ékeskedő kor mértékére kell eljutni. Én erről nem mertem prédikálni, de azt nem is tehetem, hogy ezeket az ígéket, miután nehéz ezt tudatilag feldolgozni és a gyakorlat síkjára terelni, szóval nem teheti meg az ember, hogy ezekről ne szóljon. A Biblia nyomán Ellen White nem véletlenül beszél arról, hogy a célunkat tűzzük magasra. Az Isten által megjelölt cél, az a bizonyos római levélben megfogalmazott cél nem kevesebb, hogy azok, akikről az Isten tudja, hogy őt majd szeretni fogják, azok életében gondoskodott az elhívásról, gondoskodott a megigazításról, és gondoskodott arról, hogy azok az ő fia ábrázatához hasonlatosak legyenek. Ez a megkezdett jó dolog, és ha ez a Krisztus napjára végbe ér, végbe megy, akkor ennek végbe kell menni a mi életünkben. Látható módon, valóságosan. A Jelenések könyve 18. fejezetének első verse arról beszél, hogy egy más angyal jelenik meg az ég közepén, akinek nagy hatalma van, és az egész föld fény lett annak dicsőségétől. Arról beszél az Efézusi levél is, hogy nekünk majd az Isten bennünk végzett munkája nyomán dicsőségről dicsőségre el kell változnunk, az Isten jellemére kell átformálódnunk, hogy az Isten teremtésbeli elgondolása a mi életünkben valóra váljon. Tudnik, hogy az ő képmását hordozzuk, és amikor majd az Isten gyermekeinek az életében, az Isten népe életében ez a kívánatos cél, az Isten által azóta is szeretet által a munkát cél végbe megy, akkor láthatóvá válik az Isten gyermekein, az Isten dicsősége, és ez lesz a bizonyság tétele annak, hogy az Isten evangéliumában átalakító hatalom van, és hogy a megkezdett jó dolog, az milyen végkifejlettel társul, mi lesz ennek a kifutás ideje. Az Efézusi, Ézsaiás könyvében azt mondja a Biblia, hogy kelj fel, világosodjál, mert eljött világításod ideje, és az Úr dicsősége rajtad feltámadt. Mikor támad fel Isten népén az Úr dicsősége? Hát, ha az Isten jelleme láthatóvá válik. Az Úr dicsősége rajtad megláttatik. És kérdezném azt, hogy vajon az evangélium hirdetés mikor eredményes igazán? Akkor, amikor proféciákat, remekbe szabott előadások formájában felvázolunk a hallgatóság előtt, és ott félbehagyjuk, és nem segítünk abban, hogy ezek az emberek, miután most egy ilyen ösztönző erő hatott rájuk, elgondolkozzanak a saját személyes életük alakulása felől. És egy-egy ilyen alkalommal a Jóisten lelkének a befolyása alatt én magam is próbáltam önkritikát gyakorolni. És úgy megfogalmazódott bennem, lehet, hogy már egy kicsit későn, a prédikátori szolgálat arszpoétikája. Azt mondja a Kolossai levélben a prédikátori szolgálat és a bizonyságtevő és evangélium hirdető szolgálat lényegéről, azt mondja Pál apostol Kolossé 1.27-ben, hogy minden embert tökéletesnek állassunk elő a Krisztusban. Nem arról beszél, hogy a 2300 éves proféciát tökéletes precizitással minden hézagot kitöltve képviseljük. Minden embert tökéletesnek állassunk elő a Krisztusban. ennél kevesebben nem érhetjük be, és ebben kell, erre vonatkozóan kell az embereknek segítséget adni. Amikor Pál apostolt kritikával illették a galatabeli gyülekezetben, minősítették a prédikációját, a személyét és mindenét, amit csak lehet, ez a Pál apostol azt mondja, hogy gyermekeim, kiket ismét fájdalommal szülök, míg nem kiábrázolódik bennetek a Krisztus. Nem kezd valami nagyszabású elméleti fejtegetésbe, elmondja azt, hogy ő mire hivatott, mire kapott megbízatást, és milyen, mi a szolgálatának a lényege. Míg nem kiábrázolódik bennetek a Krisztus. Nagyon ritkán jut eszembe, bocsánat, nekem is. És ezt a kérdést azért fogalmaztam meg egy alapige formájában itt a legelején, mert úgy gondolom, hogy Krisztus is a maga idejében ezt a pedagógiai gyakorlatot követte, hogy kérdezett. Akarsz-e meggyógyulni? És de mennyire, hogy akarunk a fizikai betegségekből meggyógyulni, de mennyire, hogy szeretnénk, hogy tünetmentesen, viruló és abszolút egészség birtokában éljük az életünket. És ezt a Szentírás többnyire lelki síkra tereli, és így veti fel a kérdést, hogy na milyeneknek kell lennetek szent életben és kegyességben, akik várjátok, hozzáteszem zárójelben, némi cinizmussal, akik állítólag várjátok. Mert ha várnánk, akkor ennek gyümölcstermése is láthatóvá lenne. A fontossági sorrendek helyre kerülnének. Amikor valaki értesül arról, hogy beteg, jó értelemben mondom, beszűkül a tudata, és egyetlen dolog válik fontossá számára, hogy mielőbb meggyógyuljon. Felkeres természetgyógyászt, felkeresi a gyógynövényszaküzleteket, még olykor talpmasszázsra, meg irisz diagnosztikára is bevállalására ragasztatja magát, mert biztos akar lenni a dolgában, és olyan segélyforrást keres, ami ebből a bajából kimenti. A tünetmentes ember nem foglalkozik magával. Laudícia is látszólag tünetmentes, nem? Gazdag vagyok, meggazdagodtam, semmire nincs szükségem, a tünetmentes ember nem foglalkozik ezzel. Pedig ha tudná, ha szóba állna azzal, amit az Isten diagnózissal vele kapcsolatban említ, hogy nyomorult vagy nyavajás, vak és mezítelen, akkor vélhetően rohanna fűhöz, fához, hogy gyógyulást találjon. És a Jóisten nem éri be tünetmentességgel. Jön a világ fejedelme, én bennem nincsen semmije. Egy gondolat erejéig nem vétkezett az a valaki, aki ezt kimondhatta. És nem kisebb a felvázolt és elérhető cél előttünk sem. A 88-as üzenetnek egy visszatérő és igen hangsúlyos gondolata, hogy győzhetek, hogy Krisztus győzött. Ha Jézus egyetlen gondolat erejéig sem engedett, akkor a győzelem ennyit jelent. És ennél kevesebbel nem érhetem be, mert az Isten sem éri be ennél kevesebbel, mert hogy nem mehet be oda semmi tisztátalan. Mert az Istennek garancia kell arra nézve, hogy ne legyen kétszer veszedelem. Oda az önzés fertőzése a legcsekélyebb mértékben sem juthat be, és hogyha mi oda vágyódunk, és igazán Krisztusvárok vagyunk, akkor ezt a kérdést napi rendszerességgel fel kell tennünk, milyennek kell lennem szent életben és kegyességben, aki várom, és aki siettetem, és hogyha siettetem, mivel siettetem? A gyógyulási folyamat felerősítésével. A gyógyulási folyamatot hogy lehet felerősíteni? Hogy megyek az orvoshoz. És megkérem, hogy állítson fel egy nagyon valóságos és életszerű diagnózist. Uram, megvizsgáltál engem, hiszen ismersz, van-e nálam a gonoszságnak valamilyen útja? És a lelkiismeret egyre éberebbé és érzékenyebbé válik, és majd megmutatja, hogy hol vannak még kinövések, szeplők, sömörgözések, hogy a tudatvilágunkban, a gondolkodásmódunkban hol van még az önzésnek valamilyen látens jele vagy megnyilatkozása, és vezérelj engem az örökké valóságos fényén. Itt a küldött értekezet kapcsán hallottuk ennek a Filippi beliekhez írt levélnek a jól ismert igéből a kicsit kibontott és tisztázott megközelítési módot. Az, aki megkezdte bennetek a jó dolgot, ugye úgy hallottuk ezt itt egyfajta értelmezés keretében, hogy aki megkezdte bennetek a nemes alkotást, ugye mert aki Krisztusban van új teremtés az, az célba viszi az Isten napjára. Az Isten egy új teremtést hozott létre. Ez az új teremtés még az örökké valóságra alkalmatlan. Ennek fel kell nőnie, el kell jutni a érett férfiúságra, a Krisztus teljességével ékeskedő kor mértékére. Mert az Isten országára, a mostani szombatiskolánk is kitért erre, alkalmassá kell válnunk. Méltóvá nem válhatunk, de alkalmassá igen. És aki alkalmassá vált, aki meggyógyult, azt Isten majd kegyelemből üdvözíti. De alkalmassá kell válnunk. És ennek az egyik útja, módja, ha ezt a kérdést komolyan veszük, milyennek kell lennem szent életben és kegyességben? Hol tart a megkezdett jó dolog? Hol tart a nemes alkotás? Tünetmentes vagyok, beérem ennyivel, vagy kevés? Az orvostudomány is meglehetősen alacsony szinten áll még a képalkotó eljárások tekintetében, mert 1 milliárd rákos elváltozásnak kellett már végbe menni a múltban ahhoz, hogy képalkotó eljárással láthatóvá lehessen tenni. Hát engem nem tölt el boldogsággal, ha csak egy ilyen jellegű elváltozás is van bennem. Azt nem szeretném. Biztos van, remélem, hogy az immunrendszerem ezeket leküzdi, de nem tölt el felhőtlen boldogsággal az, hogy ilyen folyamatok zajlanak bennem. De ha tudnám azt, ha vannak is ilyenek, a Krisztus napjára, vagy az életem egy adott állomására, a teljes tünetmentesség mellett az Isten eléri, hogy egy sincs, hogy egy gondolat erejéig sem. Ez kívánatos cél? Merünk ezzel szóba állni, vagy akarunk ezzel szóba állni? Tudunk ezzel a célkitűzéssel közösséget vállalni? Fontos az, hogy hol tartunk a gyógyulás folyamatában? Ha valaki valahol lereked középúton, az attól még alkalmatlan. Az válik alkalmassá, aki azt mondhatja majd Krisztus nyomán, bennem nincsen semmije. Hogy bennem az Isten célba segítette a nemes alkotást. Egy gondolat erejéig sem. Visszariadok a puszta gondolatától is, hogy én valamit is tegyek az Isten ellen. Hogy valamit is tegyek az ő akaratával ellentétesen. Újabb ösztönzés. Ez kérdésfelvetés volt, és van ösztönzés is. Azt mondja, változzatok el a ti elmétek megújulása által, és vizsgáljátok meg, mi az Istennek kedves, jó és tökéletes akarata. Én próbálom ezt úgy gyakorolni, hogy egyrészt elfogadtam magamban azt, hogy Istennek személyre szabott megváltási terve van. Valamit kitalált velem kapcsolatban, és az üdvösség, ami Isten és ember együttmunkálkodásának nyomán bontakozik ki és halad előre, akkor válik igazán hatékonnyá és eredményessé, hogyha én tudom az Isten személyemre vonatkozó elképzeléseit. A Biblia arról beszél, hogy vannak előre elkészített jó cselekedetek, hogy azokban járjak. Tehát egészen komoly és bensőséges kapcsolat kell ahhoz, hogy az Isten személyre szabott elképzeléseit én a lelkiismeret ösztönző és késztető és felvilágosító munkája nyomán megismerjem. Mire szolgál a reggeli ima? Hát egyrészt arra, hogy felajánljuk magunkat, megköszönjük az éjszakai nyugalmat, és felajánljuk magunkat. De vajon, ha az imádság beszélgetés, akkor beérhetjük-e annyival, hogy Urunk Istenünk, segíts meg a mai napon a közlekedésben, segíts, hogy a dolgaink jól alakuljanak, hogy az üzleti vállalkozásunk sikeres legyen, és majd este veled szerzett tapasztalatok birtokában mindenféle probléma nélkül hazaérkezhessünk, hogy majd dicsőíthessünk téged, és letesszük a kagylót. Megfogalmaztuk a kéréseinket, kész vége. Az imádság beszélgetés, az Isten ösztönözni akar bennünket, késztetni akar, gondolatokat akar adni, meg akarja mutatni, hogy ez a mai nap az ő tervei szerint hogyan alakul kívánatosan. Megmutatja az előre elkészített jó cselekedeteket. Megmutatja feladatainkat. Megmutatja, hogy hol élhetünk az önzetlenség jegyében mások javára. Amellett persze a dolgainkat is nyilván végeznünk kell. Olyan elemi erejű ösztönzések vannak, nem egyszer tapasztaltam én is, hogy csak úgy a védelem jegyében. Hogy az Isten valamilyen oknál fogva visszatartott. 10 perccel később indultam el. Ha akkor indulok el, amikor terveim szerint mentem volna, akkor biztos, hogy ott maradok az úton a közlekedésben. Vagy később indultam el, és nem arra mentem, és összefutottam valakivel, akivel különben nem találkoztam volna, és tudtunk komoly beszélgetést folytatni valamiről. Szóval éberebb lenne a lelkiismeretünk, és ez a nyitottság, ez az Isten szava iránti készség, ez egyre erősödne és erősödne, akkor felerősödne a bennünk végzett isteni átalakító munka. Akkor meglátnánk az Isten kezenyomát az életünkben, meglátnánk és megértenénk a terveit, készséget ébresztene bennünk az ezekkel való közösségvállalásra, és felerősödne ez a folyamat, és felgyorsulna, és ezzel sietetnénk Krisztus visszatérését. De nem tudatos a kereszténységünk. Bocsánat, hogy ilyen általánosítással fogalmazok, én úgy gondolom, hogy nem tudatos. Élünk a megszokás jegyében nap mint nap, vannak persze kivételek is, de én ezekkel a most idézett ígékkel azt szeretném elérni, hogy kérdezzünk a jó Istentől, és várjuk meg a választ. És várjuk meg, és ne éljük be ennél kevesebbel. Már unjátok biztos, de azért, hogy még inkább unjátok, és még mélyebben nyomot hagyjon bennetek, újra említeném a héber igeragozás 7. ige törzse. A hitpaél arról beszél, hogy az imádság a kölcsönösségen alapul. Csak ott használja a Biblia, az imádság szóba kerül, és ez az ige törzs a kölcsönösséget akarja a maga szuffixumaival és prefixumaival kifejezni. Nem imádság az, amiben a kölcsönösség nem jelenik meg. Ha én egy kérvény nyújtok be a menny felé, az nem imádság, ha nem várom meg a választ. Sőt, ennél még mélyebbről van szó. Az Isten értelmes lényeket alkotott. Közösségalkotásra, kommunikációra alkalmas lényeket alkotott. És a mi lelkiségünk, a mi lelkiismeretünk érzékenységének arányában válik az imádság beszélgetésé. Mi nem úgy zuhanunk bele majd az örökkévalóságba, hogy idáig nem volt semmi, és egyszerre csak ott vagyunk az örökkévalóság határán, és akkor kezdünk ott csodálkozni. Az Istennel való közösség az itt alakul ki, itt ismerjük meg az Isten halk és szelíd hangját, itt formálódik kommunikáció, beszélgetés Isten és ember között, itt ismerjük meg az Istennek személyre szabott elképzeléseit, és válunk azzal a közösséget, mert az Isten országa mi bennünk van. Mert amikor megkeresztelkedtünk és szövetséget kötöttünk az Istennel, akkor által mentünk a halálból az életre, és akkor kezdetét vette az új teremtés. És ennek az új teremtésnek a fejlődése itt bontakozik ki, de nem ér véget Krisztus eljövetelekor sem. Itt ennek a mikéntje kirajzolódik, tudatossá válik, és gyakorlatba megy át, beszélgetünk, az Isten szemeivel tanácsol, az Isten ösztönzéseket ad, az Isten beszélget velünk, és kapcsolatot ápol, egyre mélyülő kapcsolatot ápol velünk, és majd a homályosan látást a célba érkezéskor felváltja színről színre, de a folyamat nem ér véget. És ezt pedig kérdeznünk kell, milyennek kell lennem szentéletben és kegyességben. És tudatossá kell válni, mert hogy a megváltás tervében való aktív részesedésemnek meg kell vizsgálnom, mi az Istennek kedves, jó és tökéletes akarata. Ezt kell kérdeznem. Meg kell tudnom, meg kell ismernem, és ebbe bele kell simulnom. Ezzel közösséget kell vállalnom, és akkor ez a megkezdett jó dolog felgyorsul, és ezzel sietetem Krisztus visszatérését. Ez az adventizmus. És ezt jelenti adventistának lenni, mert ami nem ez, az nem az. Úgyhogy én nagyon nem szeretném, hogyha a szárdiszi gyülekezethez intézett isteni kijelentés ebben a vonatkozásban ránk érvényesíthető lenne. Mit mondott az isteni igéje Szárdisznak? Az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy. Van neved, adventista vagy, de semmi közöd az adventizmushoz. Nem vagy adventváró. Valami furcsa keresztény életformát folytatsz, amiben a tudatosság, az Istennel való közösség csak pislákoló jelenség. Ez nem adventizmus. És éppen ezért csengjen a fülünkben nap, mint nap, reggel és este. Milyennek kell lennem szent életben és kegyességben? Beteg vagyok, gyógyulni akarok. Van-e nálam még a gonoszságnak valamilyen útja? Vannak-e rákos elváltozások? Vannak-e halált hordozó rekeszek az életemben? Uram Istenem, vezérelj engem az örökké valóság ösvényén. Gyomláld ki ezeket belőlem, szabadíts meg ezektől, állítsd helyre bennem a te erkölcsi képmásodat, hogy hirdessem a te dicsőségedet, ne csak szóval, hanem azzal a példaadással, ami nyilvánvalóvá teszi a kívülvalók felé, hogy a te szeretetedben átalakító hatalom van, és engem átsegítesz a halálból az életre, és meggyógyítasz teljesen, maradéktalanul. Jósten ehhez adjon segítséget nékünk, és tegye egyre tudatosabbá a kereszténységünket. Amen.
Köszönjük a szolgálatot. Befejezésül énekeljük közösen a 229-es számú ének első két versét, majd predikált a testvérünk imáj után a harmadik, negyedik verset.
Istenünk, édesatyánk, hálás szívvel köszönjük néked, hogy hosszan tűrsz érettünk, és nem akarod, hogy némelyek elvesztenek, hanem hogy mindannyian megtérésre jussunk. Urunk, köszönjük, hogy olyan világossá teszed előttünk, hogy a gondolkodásmódunkkal, az értékrendünkkel van baj, mert gazdagnak és meggazdagodottnak képzeljük magunkat, holott a te diagnózisod egészen másról beszél. Urunk, szeretnénk megszabadulni mindattól, ami a te országod számára bennünket alkalmatlanná tesz. Úgy szeretnénk belesimulni a te elképzeléseidbe, és megismerni a te akaratodat. Bocsáss meg, kérünk, az elmúlt idő közönyéért. Bocsáss meg, hogy az imádság is sokkal inkább kötelességszerű volt, mint sem, hogy igazán törekedtünk volna a te akaratod megismerésére, hiszen nem vártuk meg a válaszokat, nem vártuk meg a felülről jövő késztetéseket, hanem éltük a magunk életét a megszokás, a saját elképzelés szerint. Urunk, adj érzékeny és éber lelki ismeretet, és kérdezgess bennünket, kérünk, szembesíts a mi állapotunkkal, szembesíts a mi fals felfogásunkkal, és vázolt felőttünk, Urunk, a megváltás tervét, egészen személyre szabottan. Láttasd meg velünk, Urunk Istenünk, hogy hol tartunk, és miért a kívánatos cél, ahova el akar segíteni. Mutasd meg nékünk, Urunk Istenünk, napnál világosabban, milyen a mi Urunk Jézus Krisztus tiszta jelleme, és milyen jellemet akarsz felépíteni bennünk, ami készségünk megnyilvánulása nyomán. Urunk, kérünk, vizsgálj meg bennünket, hiszen ismersz, mutass rá, hol vannak az önzés rejtett rekeszei, és segíts ezektől megszabadulni. Segíts, Urunk, hogy buzgóan, tiszta szívből tudjuk szeretni egymást, tudjuk szeretni a Te ügyedet. Legyünk elkötelezettjei az evangélium szolgálatának úgy, hogy miközben szóval hirdetjük másoknak, vagy ha Te láthatóvá tennéd a mi életünkben az evangélium átalakító hatalmát is. Urunk, segíts, tudjuk, hogy vajmi kevés idő, és Te eljössz, és nem késel. Tudjuk, hogy hosszan tűz, de nem akarjuk a Te visszatérésedet késleltetni, sőt, inkább sietetni szeretnénk. Ezért erősítsed fel, kérünk bennünk a vágyat, a gyógyulás, a szabadulás után, és segíts, Urunk, hogy ez a gyógyulási folyamat mi hamarabb célba érkezhessen mindannyiunk életében. Amen.